Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében, akik a közvetítés előtt is hallgatják, nézik Isten igéjét és Istennek a beszédét. És egy jól ismert történettel szeretnék ma minden hallgatót, minden nézőt bátorítani és buzdítani Isten megtartó kegyelméről, szabadításáról, a Krisztusba vetett hitről, a győzelemről. És ehhez egy jól ismert történettel szeretnék felolvasni, mégpedig Sámuel első könyvének a 17. fejezetéből az első 11 verset. Nyilván az egész szakaszt figyelembe fogjuk majd venni, és majd bizonyos elemeket még a többi részből ki fogok emelni, hogy megnézzük, hogy Isten mit is akar üzenni ezáltal. Tehát Sámuel első könyve 17. részének első 11 verse így hangzik. A filiszteusok összegyűjtötték seregeiket a harcra. A judabeli Szókónál gyűltek össze, és tábort ütöttek Szókó és Azéka között Efesdamimnál. Saul és az izraeliták is összegyűltek, tábort ütöttek az Elah völgyében, és csatarendbe álltak a filiszteusok ellen. A filiszteusok az innenső hegyen álltak, az izraeliek pedig a túlsó hegyen, úgyhogy a völgy közöttük volt. A filiszteusok táborából előlépett egy kiváló harcos, akit Góliátnak hívtak, és Gát városából származott. Magassága 6 könyök és 1 arasz volt. Fején rézsisak volt, és pikkelyes páncélba volt öltözve. A páncél súlya pedig 5000 rézsékel volt. Lábán rézlámpáncél volt, és a vállain rézpajzs. Lándzsája nyele olyan volt, mint a takácsok zugolyfája, lándzsája hegye pedig 600 sékel súlyú vasból volt, és egy pajzshordozó ment előtte. Megállt és így kiáltott oda Izrael csatasorainak. Miért vonultatok ki, és miért készülöttök harcra? Én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Válasszátok ki azért magatok közül egy embert, és jöjjön ide hozzám. Ha megmer velem vívni és legyőz, akkor mi a ti szolgáitok leszünk, de ha én győzöm le és megölöm őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és a ti szolgáit, és ti szolgáltok nekünk. Ezt is mondta még a filiszteus. Én ma gyalázattal illetem Izrael seregét. Állítsatok hát ki ellenem egy embert, hogy megvívjunk egymással. Amikor meghallotta Saul és az egész Izrael a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek és igen, féltek. Ez a történet annak kapcsán jött fel bennem, hogy amikor a helyzet kialakult a járvány miatt, akkor az jött fel először is bennem, hogy ez az időszak egy olyan korszak lesz, amely minden gyülekezet életében valamilyen méreható változást fog létrehozni. Alapjaiban fogja megváltoztatni a szolgálatokat, a szolgálathoz való hozzáállást, az embereknek a szívét, az értékrendjét, a gondolkodásmódját, és igazából meg fogja mutatni ez a korszak, ez az időszak azt, hogy mi is van valójában a mi szívünkben, mi az, ami eddig benne volt, mi az, ami eddig összegyűlt. Egyetlen szó volt, amit legelőször kaptam, amikor ezért a helyzetért imádkoztam, és az a szó az volt, hogy rosta. A megrostálásnak az időszaka. Amikor Isten ezt az időszakot felhasználja arra, hogy megrostálja az ő népét, akik szentül élnek, azok még szentebbé váljanak az ő kegyelméből, akik pedig az istentelen életmódjukat akarják élni, azok pedig el fognak távolodni az Úrtól az életvitelük miatt. Az nem kérdés, hogy ez az időszak fájdalmas lesz sok gyülekezet számára, biztos, hogy lesznek temetések is, biztos, hogy lesznek gyülekezet csökkenések, gyülekezet fogyások, esetleg gyülekezetek fognak megszűnni, mert a rostálás időszakát nem fogják kibírni. És lesznek olyan események is, amelyeket nem biztos, hogy meg fogunk érteni, amikre nem fogunk választ kapni ebben a földi életben, mert a titkok az Úréi, nekünk pedig csak a kinyilatkoztatott dolgok maradnak. A nagy kérdés igazából az, hogy ebben az időszakban, ebből az időszakból egyénenként és gyülekezetként is hogyan fogunk kijönni, győztesként vagy vesztesként. És Dávidnak a története abban segíthet nekünk, hogy egy megfelelő hozzáállással, gondolkodásmóddal és a krízis megfelelő kezelésével győztesen tudjunk kijönni. Én mindenkit bátorítok arra, hogy ezt a győztes életmódot és ezt a győztes szemléletet tegye magáival az elkövetkezendő időszakban, amelyen nem csak a saját életét, a családja életét, hanem a gyülekezet életében is sok-sok áldást tud majd realizálni és végrehajtani. Maga a történet, amelyet felolvastam, azért segíthet nekünk ebben, mert a Új Szövetség kijelentése szerint az ószövetségi történetek a megtörténtük ellenén túl nagyon komoly szellemi igazságokat, gyakorlati, tapasztalati üzeneteket ad nekünk, hogy ennek segítségével egy győztes életet tudjunk élni. Ez az esemény, amelyről a mai alkalommal szó lesz, körülbelül Krisztus előtt 1025 körül zajlódik, történik, amikor Saul az uralkodó Izraelben, és azt lehet látni, hogy a kezdeti időszakát Saul nagyon sikeresen végrehajtja, sikeres uralkodó, győzelmeket arat sorra, Izrael népe relatíve biztonságban és védelemben van, ám Saul elkövet egy engedetlenséget, és utána Isten elveti őt, az áldozati keremet nem hajtja végre, nem hajtja végre Isten utasítását és parancsát, és innentől kezdve Isten elfordul tőle, megvonja tőle az ő kenetét, hatalmát, ami korábban elég jól működött, és keresett magának egy szíve szerint való férfiút, ezt hívják Dávidnak, és tulajdonképpen az első harci cselekménye, az első bemutatkozása a harctéren ebben a történetben zajlik. Nagyon érdekes a helyszíne a csatának. A csata, ahogy olvashattuk, Szókó és Azéka között van, Efesz Damimnál. Itt lehet látni a kis ábrán, kijelöltem a két szélső ponton a két külső várost, vagy települést, és közötte van Efesz Damim, és előtte helyezkedik el Elah völgye, és a hegynek a túloldalán szerepelnek, illetve táboroznak az izraeliták. Nagyon beszédes maga a helyszín is, és csak maga a helyszínek kapcsán elég sok üzenetet le lehet vonni, hogy az ellenség milyen területeken szereti megvetni a lábát, illetve az ellenségnek meddig terjed a hatalma az életünkben. A Szokó városa azt jelenti, hogy bozót, bozótos terület. És az ellenség mindig azt szeretné, hogy te egy olyan helyen maradjál, ami egy bozótos hely, ahol nincs biztonság, ahol nincs védelem, ahol össze vagy zavarodva, össze vagy gabajodva, és ő ezen a helyen akar téged konzerválni, ebben a helyzetben akar benne tartani. Ezt jelenti Szókó. A második hely az Azéka, az pedig a feltört földet jelenti. Vagyis az ellenségnek az másik fontos célja, hogy a te szíved ne egy megtört szív legyen, hanem egy megkeményedett szív, egy olyan szív, amely nem engedi be Isten beszédét, Isten szavát, Isten üzenetét, és nem tudod képviselni és hordozni Isten királyságának az erejét. Dávidnál majd látni fogjuk, hogy a kulcsa az volt, hogy hitt abban a kenetben és abban az elhívásban, amellyel Sámuel előtt felkente, és Isten elhívta. És azt is lehet látni, hogy a filiszteusok addig tudtak előre nyomulni, amíg Efesz Damimhoz nem értek. Efesz Damim azt jelenti, hogy vér nélküli hely. Ahol nem volt vér, ahol nem volt védelem, oda be tudnak nyomulni a filiszteusok. És az életednek azon a területein, ahol nincsen vér, ahol nincs Krisztus vére alatt bizonyos terület, ott meg fognak jelenni az ellenséges erők. Mert látják, hogy védtelen vagy, kiszolgáltatott vagy, és készen állnak arra, hogy betörjenek az életedbe. Nagyon röviden csak ez a helyszínnek az üzenete, hogy az ellenség minden olyan területet, minden olyan részt ki akar használni az életedben, hogy vagy benne maradjál egy bűnben, egy nyomorúságban, egy nehézségben, egy kudarcos életben, vagy pedig ne legyen a szíved egy megtört szív, egy átadott szív, egy Istennek kedves és egy Istennek tetsző szív. Ez tehát a helyszínnek nagyon röviden a bemutatása, és még itt meg kell csak zárójelben jegyezni, hogy Betlehemettől kb. 35-40 kilométerre van, tehát még egy félnapi járóföldnyire, és ez majd Dávidnak a döntéseiben, amit majd hallani is fogunk, látni fogjuk, hogy milyen nagy szerepe volt, hogy ilyen közel volt a csatatérhez a szülőháza, a családja és a vállalkozása. Nézzük a krízisnek az okát. Alapvetően négy probléma van, ami ebben az időszakban ezzel a helyzettel kapcsolatban kialakult. Az első és legfontosabb az a Gáti Góliátnak a személye és a beszéde. A leírásból jól láthatjuk, hogy egy kb. 2,5-3 méter magas emberről van szó, akinek a felszerelése is elég tekintélyes volt, elég tekintélyt mondó volt, csak a páncélzata egy olyan 55-60 kiló volt, Láncsájának a hegye is egy ilyen 5-6 kilós vasdarab volt, tehát nem egy egyszerű fegyverzettel rendelkezett, a korának a terminátora volt. És azt is tudjuk, hogy a beszámolókból, hogy a Gát városa, az öt filiszteus város egyikeként ide menekülnek bizonyos refájmi leszármazottak Ammon területéről. Itt telepednek le, és ezek azok az óriások, akik közül majd később Dávid vitézei is harcolnak, és majd magyarázatot ad az öt sima kövecskére is, amiről rengeteg elméletet kitaláltak már, de sokkal prózaibb megoldása van ennek. És ezek a filiszteusok szolgálatába állt refájmiták voltak azok, akik tulajdonképpen a hadi sikereit biztosították, és az előre nyomulásokat a filiszteusoknak nagyon sokáig abban a térségben, ameddig az izraeliták majd Dávid vezetésével elkezdik kiszorítani őket, és visszaszorítani őket a tengerparti síkságra. Maga Góliát jelentése az, hogy száműzött, vagyis olyan szeméről van szó, akinek a célja és a terve Isten népe életében ezt a száműzött életmódot, illetve életvitelt kialakítani és létrehozni. És az is nagyon érdekes dolog, hogy a gát maga a kifejezése a városnak azt jelenti, hogy egy prés. Amikor az ember belekerül egy présbe, egy nyomásba, egy nehézségbe, akkor megjelennek ezek a erők, és elkezdenek munkálkodni. Ez volt az első probléma, hogy van egy látszólag legyőzhetetlen ellenség, egy olyan ellenség, akivel a akkori kor izraeli felszerelését tekintve nem nagyon lehet felvenni a harcot. A filiszteusok voltak azok, akik a vasnak a elterjedését elősegítették ebbe a térségbe, és tudjuk a Saul és Jonatán történetéből is, hogy vas nem is nagyon volt Izraelben, hanem a filiszteusokhoz kellett menni ezzel boltolni. De látni kell azt, hogy az izraeliták nem csak ezért voltak félelemben, mert a gáti Góliát ilyen megjelenésű volt, és káromló beszédeket mondott, és ezek a beszédek megfélemlítették őket. Egy másik igeversben majd a rész vége fele olvashatjuk, hogy nem csak gúnyosan illette Izraelnek a seregét, hanem szó szerint átkozódni kezdett, elkezdte az átkait szórni, nem csak Izrael népére, nem csak a harcosokra, hanem magára Dávidra is, és Dávidnak majd ez lesz az egyik győzelmi kulcsa, hogy hogyan tud ellenállni a negatív beszédeknek. Azt is látni kell tehát, hogy Saul az azért félt, és Saulnak az volt a problémája, hogy elhagyta őt a kenet. Elhagyta őt Istennek a jelenléte, egy korábbi fejezetben olvashatjuk, hogy Dávid, mint lelki gondozó megjelenik, és a dicsőítés által valamilyen szinten rendbehozza a megzilált lelki állapotát, de itt azt lehet látni, hogy ő lett volna úgymond a legalkalmasabb jelölt a Góliáttal való csatára, vagy esetleg Abner a hadsereg parancsnok, ugyanis Saulról olvashatjuk azt, hogy egy fejjel magasabb volt az izraelitáknál, hát ő volt úgymond a legmagasabb személy minden tekintetben Izrael életében, és ő mégsem vállalta a csatát, mégsem vállalta a harcot, mert egyszerűen félt. Elhagyta őt Istennek a kenete, és ez mindig jellemző dolog, hogyha valaki nem az Isten kenetét használja az életében, nem működik az életében Istennek a kenete, akkor sötéten látja a dolgokat. A kenettel teli emberek kihívásokban, a nehézségekben lehetőséget lát. Akit elhagy az Istennek a jelenléte, Istennek a kenete, valaki benne marad a bűnben, az elveszett állapotában, abban nem tud Isten kenete munkálkodni, és mindig negatívan fogja látni a dolgokat. Gyakorlatilag egy ilyen pajzs lesz, egy páncél lesz a szemei előtt, egy ilyen napszemüveg, és nem úgy fogja látni a dolgokat, ahogy Isten látja. És ezért, hogy előre lépjél, és meg tudják küzdeni a Góliátokkal, fontos az, hogy Istennek a kenete, Istennek a szelleme felszabaduljon benned, és felszabaduljon az életedben. A harmadik a félelem szellemének az eruralkodása. Ez volt az egyik legsúlyosabb dolog. A félelem az egyik legpusztítóbb démonikus erősség, ami be tud épülni az embereknek az életébe. Nem véletlen az, hogy a Biblia külön hangsúlyozza, hogy mi nem a félelem szellemét kaptuk, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a szellemét. Ez megvolt Dávidban is, majd látni fogjuk a történetből, hogy hogyan is élt ezzel az ajándékkal. És a félelmet kell elsősorban felszámolni az életünkben ahhoz, hogy sikeresek és győztesek tudjunk lenni ebben a korszakban és ebben az időszakban. És a következő probléma pedig az, amiről olvashatunk majd később, hogy a filiszteus harcos Góliát 40 napon keresztül végzi ezt az átkozódó, gúnyolódó, mocskolódó beszédét, és gyakorlatilag Izraelben, az izraeli hadseregben 40 napra megállt az idő. Pauz volt. Minden nap úgy kezdődött és úgy végződött, hogy semmi változás nem történt. Gyakorlatilag lefagyott az idő, és ahogy elkezdődött a csata az első nappal, ugyanott tartunk a 40. napon, és Góliát jön reggel, jön este, és elmondja, hogy ti alkalmatlanak vagytok, szerencsétlenek vagytok, nem értettek semmihez, biztos, hogy a hibátok, a bűnötök az, hogy ilyen helyzetbe kerültetek, úgyis a szolgáink lesztek, megeszünk benneteket reggelire. Hangzik 40 napon keresztül reggel és este a fenyegetőzés. És tegnap beszéltem egy testvéremmel, profétajándékban mozog, nagyon jót beszélgettünk, és ő is kapott még februárban egy látást, egy képet a most már tudjuk, hogy erről az időszakról, és ennek a látomásnak az volt a lényege, és azonnal összevágott azzal az üzenettel, amit én is kaptam az Úrtól, hogy a gyülekezettel egy helyen voltak, és megjelent nekik Jézus, és mindenki lemerevedett és lefagyott. Eltelt valamennyi idő, amikor Jézus megszólalt, és ahol megállt az idő x nappal előtte, utána megint megindult minden, csak nem maradt senki sem a helyén, hanem mindenki elment valamilyen irányba. hogy ezért is lesz ez a próbának az időszaka, hogy a 40. nap végén, itt Izraelben mi történik, vagy míg nekünk véget ér ez az időszak, és nem tudjuk, hogy meddig fog tartani, 40 nap, 50 nap, 60 nap, ha jól emlékszem, most a 39. napon járunk, holnap lenne a 40. nap, nem vagyok próféta, de nem bánnám, hogyha holnap bejelentenék, hogy vége mindennek, mert természet fölötti módon az Úr beavatkozott, várhatjuk a csodát természetesen. Tehát ez volt a lényege ennek a látásnak, hogy most gyakorlatilag fel van függesztve az idő. És majd képzeljétek el, amikor majd ismét összegyűlhetünk Isten tiszteletre, ismét együtt dicsérhetjük és imádhatjuk az Urat, ismét közösen hallgathatjuk az ige hirdetést, ismét közösen szolgálhatunk, hirdethetjük az evangéliumot, hogy az alatt a 40-50-60-70 nap alatt, még ez az utolsó Isten tiszteleti alkalom és a következő Isten tiszteleti alkalom, közös alkalom meg lesz, addig mi zajlik az életünkben. Mi fog bennünk történni? Ez most a döntő kérdés. Hogy ez az időszak, a harcoknak, a nehézségeknek, a küzdelmeknek az időszaka, hogy ebből győztesen jövünk ki, vagy pedig vesztesen. Ez a nagy kérdés, hogy ez a 40 nap, 50 nap, 60 nap a próbatételnek az időszaka. A 40-es száma Bibliában mindig a próbatételnek a száma, és ez mindig arra volt jó, hogy a 40 napos időszak megvizsgálta, hogy mi van az ember vagy az embereknek a szívében. Ezt láthatjuk Mózes történetében, és akkor felmegy a hegyre, ott van az Úrnál 40 napig, és akkor, amikor lejön a hegyről, azt látja, hogy a nép már elvadult, leültek enni, inni és játszani. Szépen fordítják ott az enyelgés kifejezést, hogy gyakorlatilag egy prostitúcióval kapcsolatos kifejezés is található, illetve a szexuális együttléttel. Tehát a 40. nap végére eldőlt a dolog. Jézus is 40 napig volt a pusztában, és mindig azt lehet megfigyelni ennek a 40 napos ciklusnak az eseményeiben, hogy az eleje az még viszonylag könnyű, úgy még az emberek úgy jól érzik benne magukat, és mindig a vége a legnehezebb. Mindig a vége a legnehezebb. Akkor jön a legerősebb támadás, a legnagyobb kísértések, általában az ember nem figyel, akkor fogyik el az ereje, akkor ér véget az összes képessége, mindenféle próbálkozása. Ezért fontos, hogy mindvégig kitartsunk ebben az időszakban, mert nem fogjuk tudni előre megmondani, hogy meddig tart. De Isten népe győzelemre van elhívva. Arra van elhívva, hogy legyőzze ebben az időszakban a Góliátokat, legyőzze azokat az ellenségeket, amelyek be akarnak furakodni a magánéletébe, a családjába, a szolgálatába, az elhívásába, de ezt csak hitáltal, a benned lévő Szentlélek kenete és hatalmától tudod megtenni. Más emberi segítség és erőforrás nincs. Nincs, csak Isten kegyelme, Isten szeretete és a Szentléleknek a munkája. Ezt tehát látni kell, hogy Izraelben nagyon sok probléma volt, nagyon sok nehézség volt. Volt egy Isten által, egy király, akitől elfordult az Úr, elhagyta az ő kenetét. Van egy fenyegetőző terminátor, aki képes szafatokra szedni akár az egész izraeli hadsereget, és eltelik 40 nap úgy ebben az időszakban, hogy nem történik semmi változás. Látszólag semmi nem történik. Minden úgy van, ahogy a csata elején elkezdődött. És ekkor megjelenik Dávid. Megjelenik egy felkent harcos. Egy olyan felkent harcos jelenik meg, akit Sámuel ken fel, és Izraelnek a dalai majd róla fognak szólni. Ő lesz az a személy, akiről azt olvashatjuk, hogy Saul megölt ezret, Dávid pedig 10 000. De neki is a csata itt kezdődött el, illetve voltak előzményei, majd ezt meg fogjuk nézni, de neki az első döntő győzelme és a mentalitása az, hogy mit is jelent felkentnek lenni, vagy hogyan lehet egy kritikus, krízisben lévő helyzetet megoldani, ebben segíthet nekünk Dávid. És 6 dolgot szeretnék megemlíteni ezzel kapcsolatban, ami elősegítette a győzelmét Dávidnak, hogy mi is volt Dávidnak a titka. Ezt vizsgáljuk meg most egy picit, és hiszem azt, hogy ez nagy tanulságunkra szolgálhat majd nekünk is. Az egyik ilyen fontos dolog, amit Dáviddal kapcsolatban lehet látni, és meg lehet állapítani, hogy szolgai szíve volt neki. A 17. és a 18. versben azt olvashatjuk, Isai pedig egyszer azt mondta a fiának, Dávidnak: vedd a testvéreid számára ezt az efa pörkölt búzát és ezt a 10 kenyeret. Siess, vidd el a táborba a bátyáidhoz. Ezt a 10 sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és látogass meg a testvéreidet, hogy jól vannak-e, és hozz tőlük jelet. Ez volt az első mentalitása és egy nagyon fontos állomása a Dávid titkának, hogy Dávidnak szolgai szíve volt. Amikor a legnehezebb időszak volt, amikor a legkritikusabb helyzet volt, élelemmel látta el Isten népét és közösséget vállalt velük. Nem szitta őket, nem gyalázta őket, velük volt a nyomorúságban. Végig kitartott mellettük. Mózesről is azt olvashatjuk, hogy inkább vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, és inkább vállalta azt, hogy elmeneküljön Egyiptomból és kivezesse ezt a szolganépet, mint az, hogy a fáraó leányának neveztessék. Mózes is pásztor volt hasonlóan Dávidhoz, és ezek a szolgai szívű, szolgai lelkületű emberek nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani ebben az időben. Tehát most ebben az időszakban azt nézd, hogy mivel tudsz szolgálni. Mi az, amit tudsz Isten népe javára fordítani. Lehet, hogy csak egy napi 10 perces imádságod van. Lehet, hogy csak annyi dolgod van, hogy egy-két bátorító igeverset elküldesz. Vagy felhívsz egy testvért és beszélgetsz vele. De szolgálj ebben az időszakban. Ne engedd, hogy Isten népe magára maradjon. Mindenkire szükség van ebben a helyzetben. Nincs olyan ember a gyülekezetben, akkor se, akire nem lenne szükség, ha tele vagyunk a gyülekezetben, akkor se, ha távol vagyunk a gyülekezettől. Mindenkire szükség van a gyülekezetben. Tartsátok egymással a kapcsolatot, szolgáljatok egymás felé. És ez pontosan azért lehetett, mert Dávidnak ez a szolgai alázatos szív, ez egy megtört szív volt. Tehát Dávid nem egy ilyen fennhéjázó, nem egy ilyen vagánykodó gyerek volt, hanem neki egy megtört és alázatos szíve volt. És erre mondja az írás, hogy az Úr magasságban és szentségben lakik, de a megtörttel és az alázatos szívvel is. Ha azt akarod, hogy Isten jelenléte ott legyen az életedben, akkor legyél megtört és alázatos szívű. Juss el az ékáig. Ne engedd, hogy azt a területet az ellenség elfoglalja, hogy megkeményedjen a szíved, hogy rossz föld legyen a szíved, hogy ebben az időszakban ne töltse be Isten beszédelt a szívedet. Olvasd az igét, imádkozzál, könyörög az Úrhoz, hallgass ige hirdetéseket, biblikus ige hirdetéseket, és legfőképpen olvasd a Szentírást, olvasd Isten igéjét, olvasd a Bibliát. Napi 20-25 perc, most biztos, hogy van rá időtök, még az elmúlt időszakban még, ha nem is volt, de most biztos, hogy van lehetőség arra. És ahogy mondtam, szolgáljatok, keressétek a lehetőséget, még a jelen körülmények között is arra, hogy hogyan tudnátok szolgálni, és hogyan tudjátok Isten népét építeni. És azt is látni kell, nem csak ebből a történetből, hanem úgy általában Dávid életéből, hogy a messiásnak az előképe, Jézus Krisztusnak az előfutára. És minden egyes ilyen titok, ami Dávid életében megjelenik, az ugyanúgy megvan Krisztus életében is. Legalább 15 olyan hasonlósági pont van ebben a történetben Dávid és Jézus között, a Sátán és Góliát között is, amit most nyilván nem fogunk végig elemezni, hanem csak ezt a 6 dolgot szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban. De Jézus Krisztussal kapcsolatban is két nagyon hangsúlyos ige van. Az egyik a Filippi 2-ben olvashatjuk azt, hogy a Krisztus, amikor Istennek formájában lévén volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett fel. Krisztus így érkezett közénk. És utána már az evangéliumokban olvashatjuk is, hogy ő azért jött, hogy szolgáljon az emberek felé. Ez tehát az első és fontos lelkület, a szolgáló szív, az a szív, amely keresi a lehetőséget a szolgálatra, az segíteni fog abban, hogy egy győztes életet éljél. Mert ha elhanyagolod a szolgálatodat, elhanyagolod az elhívásodat, elhanyagolod az ajándékaidat, ne számíts győztes életre. Ha megkeményedik a szíved, ha azt hiszed, hogy most lehet lazítani, most lehet nyugodtan videózni, különböző dolgokat csinálni, akkor nem tapasztalod meg, nem lesz ott veled Isten jelenléte. Isten a megtört szívvel lakozik. És nem baj, ha sírsz ezen az állapot fölött. Nekem is 2 hét kellett ahhoz, hogy ebből a depressziós állapotból, depressziós epizódból ki tudjak jönni, hogy most akkor mi van, mert gyakorlatilag úgy éreztem magam, hogy egy üres földön állok, és semmi nincsen, és 2 hét kellett, míg az első győzelmet tudtam aratni ebben a helyzetben. Az első trófea megvolt, remélem lesz több is, de bátorítalak benneteket arra, hogy keressétek a lehetőséget ebben az időben a szolgálatra. Ez tehát az első és legfontosabb, hogy a szolgáló szívet, a megtört szívet ne veszítsétek el, engedjétek, hogy Isten szóljon hozzátok ebben az időszakban. A második ilyen nagyon fontos dolog volt, hogy saját kenet, elhívás és képesség, amire korábban is utaltam. A 38 és 39. versben ezt olvashatjuk, és felöltöztette Dávidot, Saul, a saját harci ruhájába, résisakot tett a fejére és páncélba öltöztette. Azután Dávid felkötötte a kardját a harci ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. Ekkor Dávid így szólt Saulhoz, nem bírok én ezekben járni, mert még nem próbáltam. És levette magáról azokat. Nagyon szintén nagyon fontos üzenet a Dávid történetében, hogy a győzelmet csak úgy tudta végrehajtani, hogy az Istentől kapott képességeit, kenetét és elhívását alkalmazta. Saulnak a rucia nem volt jó rá. Saulnak a páncélzata, azok a harci ruhák, amelyekkel úgymond egy harcezett katona abban az időben rendelkezett. Csetlet botlott benne Dávid, nem is az ő mérete volt, ahogy mondtam, körülbelül 15 éves lehetett ekkor Dávid. Saul meg, mint a legmagasabb ember, nyilván a legmagasabb konfekcióval is rendelkezett. Ez nem volt jó, ez nem Dávid kompatibilis ruházat volt, és Dávid megmaradt az egyszerű pásztori ruházatánál, annál a ruházatnál, amelyben a hétköznapi munkáját is végezte. Ez egyik üzenete többek között az, hogy ne más elhívásával, ne más kenetével, ne más ruhájába mászkáljál. Azt használd, amit Istentől kaptál. Azt vedd elő, amitvel Isten megáldott téged, hanem Isten megsegített téged. Ne kezdjél el utánozni másokat, ne kezdjél el másokhoz hasonlítani. Te egy egyedi ember vagy, úgy vagy értékes, ahogy Isten megalkotott téged, ahogy téged elhelyezett a Krisztus testében, elhelyezett az egyházban, képességeiddel, ajándékaiddal, elhívásaiddal. Te így vagy jó, ahogy vagy. Nem kell megjátszanod magad, nem kell másnak látszanod, hanem engedned kell, hogy Isten használjon téged. És amikor ilyen óriás helyzet van, akkor keresd a kenetet. Amikor ilyen nehéz helyzet és krízis van, töltekezz be Isten szent lelkével, keresd az Úrral való közösséget és kapcsolatot, mélyülj el az Úrral való közösségben, tölts minél több időt az Úrral. Legyen benned az erőnek, a szeretetnek, a józanságnak a szelleme, gerjesz fel magadban az Isten kegyelmi ajándékait. Mert ahogy mondtam, a krízis helyzetek a kenettel rendelkező emberekben kihozzák a képességeket, az ajándékokat, a lehetőségeket, és meg tudod ragadni azokat a dolgokat. Lehet, hogy most formálódik benned egy álom a vállalkozással kapcsolatban, egy könyvírással kapcsolatban, vagy bármilyen dologgal kapcsolatban, mert most egy olyan helyzet van, hogy tudsz elmélkedni, tudsz gondolkozni. Isten kreatívan ki tudja belőled hozni ebből a helyzetből a lehető legjobb dolgokat. De ez az kell, hogy ismerd fel, hogy mivel rendelkezel, és ne mástól vegyél el dolgokat, ne mástól kezdjél el lopkodni, és hidd el, hogy Isten, ha használod az ő tőle kapott képességeidet, ajándékaidat, akkor meg fog tudni áldani, és egy győztes ember leszel. De ez az kell, hogy a benned lévő dolgokat kezdj el Isten használni. Amikor Mózesnek az elhívásáról is olvashatunk a Szentírásban, azt láthatjuk, hogy az a bot, ami nála volt, Isten azt használta fel. Nem adott neki egy különböző szivattyúkat, meg erőművet, hogy ott a Verestengernél építsenek egy víztározót, vagy valamit, hogy átmenjen a nép, hanem csak a bottal hittel rá kellett ütni a tengerre, az ketté nyílt, és Izrael népe szabaddá vált. Tehát fontos, hogy használd az Istentől kapott képességeidet, ahogy Dávid is használta, és Dávid életében nagyon sokszor visszaköszön ez a dolog, amikor természet fölötti módon arat győzelmet, természet fölötti módon vezeti győzelemre az ő népét, Izraelnek a népét, és nem véletlenül jegyzi meg a Szentírás, hogy Dávid volt az, aki Izraelnek a szövétneke volt ebben az időben, ebben az időszakban, és az egyik csatában, amikor majdnem meg is hal, ki is jelentik a hadvezére, hogy többet nem jöhet harcba, mert ha ő meghal, Izraelnek oda a világossága. Elmegy a kenet Izraelből. Ezt nagyon világosan és tisztán látták a hadseregnek a vezetői és a hadseregnek az előjárói. Jó, tehát ez a második dolog a szolgálat mellett, hogy a kenettel rendelkezzél, mert ez a kenet fel fog téged hatalmazni arra, hogy győztes életet éljél. Emlékeztettek rá, hogy korábban beszéltem már a kenettel kapcsolatban sok dologról, azért sem akartam most ebbe így mélyen belemenni, de a kenetnek a forrása az Isten szent lelke. És kenettel mindenki rendelkezik a megtérése, újjászületése révén, mert Krisztus által van bennünk Istennek a kenete. És ahogy mondtam, illetve a Szent Szellemtől jön ez a kenet, a kenetnek az egyik jellemzője, pontosan a Szentléleknek az egyik munkája, hogy az erőnek a szelleme. És ha győztes akarsz lenni Góliáttal szemben, akkor bizony az erőnek a szellemét is használni kell. Amikor ki kell állni, amikor harcolni kell, akkor gerjeszt fel magadba. Ne legyél gyáva, ne legyél hitetlen, ne legyél olyan, mint Saul, meg a hadvezérei, hanem legyél hívő, legyél bátor, tedd oda magad, mint halálig. A mártírokról tudjuk, hogy ők úgy győztek, hogy ők az örökkévaló jutalmat nyerték el, míg vannak, akik a földi jutalmat nyerik el, de mindvégig ki kell tartani a harcban. És erre bátorítalak én is benneteket. A harmadik nagyon érdekes dolog, ami meghatározta Dávidnak a mentalitását és gondolkodásmódját, az pedig az a szemlélet és látásmód, hogy a megjutalmazásra tekintett. Azt olvashatjuk a 25-26-27. Versben. Azt mondták az izraeliek, láttátok azt a férfit, aki előállt? Azért állt elő, hogy gyalázza Izraelt. Ha valaki megölni, nagy gazdagsággal ajándékozná meg a király. Leányát is hozzáadná, és atyának házát szabaddá tenné Izraelben. Dávid megkérdezte a mellette álló embereket, mi történik azzal az emberrel, aki megöli ezt a filiszteust, és elveszi a gyalázatot Izraelről, mert micsoda ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élőisten seregét. A nép pedig az előbbi beszéd szerint elmondta, hogy mire számíthat az az ember, aki megöli. Dávid megtudja azt, hogy Saul komoly jutalmat, vérdíjat tűz ki Góliát fejére, és magának a három jutalomnak is komoly üzenete van, de a lényege most abban van, hogy van-e ilyen győztes gondolkodásmódod és mentalitásod, hogy a megjutalmazásra tudsz tekinteni. Nagyon sok hívő ember azért veszíti el a látását, az Úrral való közösségét, szolgálatát, illetve érzi magát sokszor idegennek, magányosnak egy gyülekezetben, mert nem tud a megjutalmazásra tekinteni. Nincs előtte világos kép arra, hogy megéri ezen a földön küzdeni, megéri harcolni, megéri vállalni Krisztusért a lemondást, a szenvedést, a megvetést, a kigúnyolást, azért, hogy a mennyben megkapja Krisztustól a jutalmát. Így Dávidnál olvashatjuk, hogy nagy gazdagság, nem csak úgy gazdagság, hanem nagy gazdagság, királyi család tagja lehet valaki, és szabaddá is lesz. Ez mind-mind nagyon fontos az Ószövetségben és az Új Szövetségben is, és az Új Szövetségi hívők esetében is láthatjuk ezt, hogy Krisztus mindennel megajándékozott bennünket, belekerültünk a királyi családba, és valóban átélhetjük azt, hogy szabadok lettünk a bűntől, a sátántól, a halál uralmától, mert van egy mentalitásunk, egy győztes látásunk és egy győztes mentalitásunk, és ezt ne veszítsük el. És ha megfigyelitek, ahogy mondtam korábban a távolság miatt, Dávid itt nem csak magáért harcolt, meg nem csak magáért a jutalomért harcolt, hanem harcolt a családjáért, harcolt a népéért, harcolt a testvéreiért egyaránt, nem hagyta magára Isten népét és Isten gyülekezetét, és fontos, hogy a te győzelmed is, a személyes győzelmed hozzá fog járulni a gyülekezet győzelméhez. Az a kis pici terület, amin meg tudsz állni, meg tudod vinni a harcodat, győzelmedet, hozzá fog járulni. És legyen egy ilyen győztes mentalitásod, hogy Krisztus a mennyben jutalmat fog neked adni. Sőt, ha kegyelmében részesít, ez nem az alapkegyelem, amiről a Biblia beszél, már itt ezen a földön is megtapasztalhatod, hogy Isten gazdagon fog téged ellátni, akár földi javakkal is, akár egy jó vállalkozással, ahogy korábban is mondtam, vagy betölti természet fölötti módon minden szükségedet, úgyhogy még adakozni is tudsz. Nem kell ettől félni, hogy várjad, és reménykedjél abban, hogy Isten munkálkodni fog az életedben. És ezért fontos, hogy a győzelmünk legyen része a gyülekezet győzelmének, és fontos, hogy ezáltal a gyülekezet is szabad legyen. Ne behozzuk a problémákat, ne problémákkal töltsük meg a gyülekezetet, hanem győzelmi beszámolókkal. Ez a legfontosabb. De ehhez kell, hogy legyen egy jutalmazás centrikus gondolkodásmódod. Nyilván nem az a legfontosabb, hogy most milyen jutalmad lesz a mennyben, hanem az, hogy tudd, hogyha ezt a földi pályát végigharcolod, akkor Krisztus koszorúval vár a mennyben. Attól függ, hogy ki miben fog részt venni, de a lényeg, hogy aranyat, ezüstöt és drága követ építs a Krisztusi alapra. Tekints a megjutalmazásra. A Bibliában számtalan eset van ezzel kapcsolatban, a Filippiben is olvashatjuk, a Filippi levélben, amire már korábban is utaltam, Pál is arról beszél, hogy mire tekint? Az előtte lévő megjutalmazásra, Krisztus felülről való jutalmára. Pálnak volt egy világos látása arról, hogy őt Krisztus elhívta, és őt a mennyben jutalom várja. Utána majd később kifejt, hogy milyen jutalmak vannak, de őnek egy ilyen gondolkodásmódja volt. És Dávid is így gondolkozott, hogy nem csak, hogy szabad lehet a népem, az országom, a családom, a közösségem, hanem még Isten áldása is rám fog szállni. Nagy gazdagsággal fogok kijönni, és nem vereséggel, nem veszteséggel. És ezért mondtam, hogy ez az időszak, ami a gyülekezetekben van most, ez a kritikus időszak, nem mindegy, hogy győztesen jövünk ki belőle, zsákmánnyal jövünk ki, sőt, még lelkeket nyerhetünk meg Krisztusnak, ezen kell most munkálkodni. Földön, vizen, levegőben, ilyen-olyan hullámokon keresztül, hogy az emberekhez eljusson az örömhír, Krisztusnak az örömhíre, hogy ő meghalt értünk, feltámad dicsőségesen a harmadik napon, és vissza fog majd térni erővel és hatalommal, és dicsőséggel fogja megalapítani az ezer éves királyságát. Legyen benned ez a kép, hogy ha Krisztus visszatér, jutalmat fogsz kapni, és várd a krisztusi megjutalmazást. A negyedik titka Dávidnak, hogy ellenállt a negatív beszédnek. Itt két dolog is van, ami felmerül Dáviddal kapcsolatban. Az egyik a testvére. És mindig szomorú, amikor egy gyülekezetben probléma vagy nehézség van, akkor az első pofont a testvérettől kapod. Ez azért általában nem szokott jól esni az embernek, mindig vannak negatív testvérek, mindig vannak szemellenző és farizeus testvérek, akiknek nem tetszik a te keneted, a te elhívásod, a te szolgálatod, mindig mindenben meg tudják látni a rosszat, mindig minden rossz hírről elsőként értesülnek, ezt ki is posztolják természetesen a Facebookra is. Tehát ez a mentalitás meg fog lenni, de majd látni fogjuk, hogy Dávid hogyan kezeli ezt a dolgot. Azt olvashatjuk a 28. versben, amikor legidősebb testvére Eliáb meghallotta, hogy az emberekkel beszél, igen megharagudott Dávidra, és ezt mondta: minek jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot, amely a pusztában van? Ismerem vakmerőségedet és szíved álnokságát, hogy csak azért jöttél, hogy megnézd a csatát. Ez volt tehát Eliáb, aki nem tud más tenni, csak sértegeti, vádolja Dávidot. Nyilván lehetett benne egy adag féltékenység is, hiszen a felkenetési történetből tudjuk, hogy Eliáb azt gondolta meg Sámuel is, hogy mielőtt délceg jó kiállású volt, éppen ezért ő lesz majd a felkent, ő lesz majd a Mashiach, akit fel kell majd kennie Sámuelnek, és mégis Dávid lett az, és Eliáb lehet, hogy emiatt is ócsárolja a testvérét. Mondhatta volna azt is nyugodtan, hogy annyira kis jelentéktelen vagy, hogy még apánknak se jutottál eszébe, amikor a nagy próféta megérkezett, úgy kellett onnan előszedni a mező mélyéről, és elkezdi Dávidot szidni, ócsárolni ő is, és a benne lévő képességeket megkérdőjelezni. Ugyanis Eliáb a sauli rendszernek a része volt. Az ilyen kenet nélküli társaságban, ahol nincs ott Istennek a munkája, Istennek a jelenléte, az ilyen Eliáb típusú keresztények nagyon jól be tudják magukat fészkelni. Egy kis pozíció, egy kis helyezkedés, egy kis hivatkozás a ősi múltra és dicsőségre, és már is jó helyzetben vagyok a gyülekezetben. Az ilyen sauli vezetésű gyülekezetben, az ilyen kenet nélküli gyülekezetben ezek az emberek elég jól ellavíroznak, és ezek pontosan nem értik meg, ami Dávidban lezajlik, nem tudják megérteni azt, hogy Dávid hogyan gondolkodik, Dávid miért beszél úgy, ahogy beszél, miért gondolkozik úgy, ahogy gondolkozik, mert benne Isten szelleme van. Ő egy felkent ember volt, akit a Szentlélek vezetett, hajtott, idézőjelbe űzött, és csatába vitte úgy, hogy győzelmet tudott aratni. De az Eliáb típusú testvérek ezt nagyon nehezen értik meg, és ebből komoly probléma van, és ezért az ilyen típusú embereket a te látásod, a te elhívásod, a te lelkesedésed, a te keneted mindig irritálni fogja. Biztos, hogy vannak olyanok, akinek nem tetszik az, hogy most ilyen az élő közvetítés, vagy hogy ennyien vagyunk, vagy valami. Nem tudnak örülni annak a kevés jónak is, amit ebből a helyzetből meg tudunk nyerni, ki tudunk hozni, el tudunk érni, hanem egyből azt nézik, hogy miért nem lehet valamit jól csinálni, vagy miért nem lehet jól valamit megcsinálni. És azt olvashatjuk a következő igeversben, hogy Dávidnak mi a reakciója. Hazamegy Betlehembe, előveszi a különböző lelki gondozói kézikönyveket, elvégez egy 20 tanfolyamos iskolát, és majd visszamegy 3 hét múlva csatamezőre, hát ha addig történik valami. Vagy felhívja telefonon a gyülekezet lelki gondozóját, hogy most akkor egy több hetes tréninget, valamit oldjunk meg. Ezt olvassuk? Nem. Azt olvassuk a Bibliában, hogy elfordult Eliábtól. Szóra sem éltatta. Nem engedte, hogy ez a negatív beszéd, ami Eliábból kijön, megváltoztassa a szívét, megváltoztassa a gondolkodásmódját, módját, befolyásolja az Istentől jövő elhívását és képességeit. Eliábtól fordulj el. Nem azt jelenti, hogy gyűlölni kell, megvetni kell, nem kell később bele szóba állni, de ha Isten benned elkezdett valamit, ne engedd, hogy az Eliábok kibillentsenek ebből a dologból. Dávid, ha itt most megfutamodik, mert enged ennek a beszédnek, hogy hát tényleg lehet, hogy vakmerő vagyok, lehet, hogy tényleg csak azt értettem, hogy a balhét megnézem. Lehet, hát lehet, hogy igaza van Eliábnak, nem tudom. Na mindegy, ezt még azért végig gondoljuk. Nem, elfordult tőle. Nem engedte, hogy ezek a negatív beszédek, ezek a negatív gondolatok befolyásolják az ő életét. A másik pedig, amikor Góliáttal szemben találkozik, azt mondja neki: mikor pedig oda tekintett a filiszteus és meglátta Dávidot, lenézte őt, mert ifjú volt, és piros posgás, és szép tekintetű. A filiszteus ezt mondta Dávidnak: kutya vagyok tán, hogy bottal jössz rám, és szidalmazta Dávidot és az ő istenét. Nagyon érdekes a héber szöveg, mert gyakorlatilag Dávidot úgy van leírva, mint egy ilyen címlapfotó. Nagyon jó kiállású, termetre, minden egy gyönyörű, szép férfit ír le itt a fiatalt, ír le itt a Biblia, és Dávid, aki egy elég, vagy Góliát, aki egy elég marcona harcos volt, számára ő nem tudta értékelni ezt a szépséget, ezt a kedvességet, amiről tudjuk, hogy szintén Isten szent lelke tud valakit ilyen ábrázatúvá tenni, hogy megfeltűnik rajta Krisztusnak a dicsősége, erre kell átformálódnunk, beszél erről az új szövetség, és Góliát ebből nem akar kérni. És Dávid ettől sem fél, ettől sem ijed meg, majd a győzelemnél látni fogjuk, hogy nem éppen a genfi konvenciónak megfelelő védőbeszédet kezd majd elmondani Góliáttal szemben, de majd azt egy kicsikét később. Tehát Góliát beszéde sem tudta Dávidot elriasztani, megijeszteni, és ahogy korábban Eliáb sem, így Góliát sem. Hanem Dávid a hit beszédével válaszol, és a hit szavával válaszol. Fontos, hogy amikor ilyen negatív, pesszimista beszédeket hallgatsz, vagy be akarod fogadni a szívedbe, akkor biztos, hogy bukásra vagy ítélve. Nem fognak benned működni Istennek a dolgai. Ez a fajta negatív beszéd a hitetlenségnek a meleg ágya, a meleg fészke, és kiöli az emberből a kreativitást, a kezdeményezőkészséget, és egy teljesen passzív állapotba tudja vinni. Ne engedj a negatív beszédnek. Ha Isten téged valamiről meggyőzött, valamire elhívott, állj ki mellette, állj ki szilárdan mellette, még ha mindenki ellene beszél is, vagy ellene mond. Ha az Úrtól vetted, ha az Úrtól van, akkor ragaszkodj hozzá, és maradj meg ebben az állapotban. És a Szentlélek fog neked adni majd ebben megértést, ő be tudja gyógyítani ezeket a sebeket, mert nem valószínű, hogy Dávidnak esetleg ez nem fájt, vagy nem esett rosszul, erről nem is ír a Biblia, de biztos, hogy ha ilyen sebek vannak benned, a Szentlélek tud gyógyítani téged. Jézusnak a sebei ennek is az elfedezésére bőségesen elegendőek. Ne legyen ez egy belépési kapu, ne legyen ez egy Efesz Damim az életedben, hogy a filiszteusok oda letáboroznak, mert megengedted, hogy a vér ne fedje be ezt a területet. Ne hordozz sértettséget, megbocsátatlanságot, haragot a szívedbe, vesd ki magadból, szabadulj meg tőle, hogy győztes életet tudjál élni. A következő, és itt kicsikét már közeledünk a történet végéhez, azt olvashatjuk, hogy harci tapasztalata volt Dávidnak, még ha nem is a csatatéren, hanem a mindennapi élet során. Itt több történetet is olvashatunk. Azt mondja Saul a 33. versben, nem mehetsz a filiszteus ellen, hogy megvívj, mert te gyermek vagy, ő pedig harcedzett férfi ifjúságától fogva. Dávid azonban így felelt Saulnak, pásztor volt a te szolgád, apja juhai mellett, ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, utána mentem, leütöttem, kiszabadítottam a szájából, ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, és leterítettem és megöltem. Szolgád megölte az oroszlánt is és a medvét is, így történik majd ezzel a körülmetéletlen filiszteussal is, mint azokkal, mert gyalázattal illette az élő Istennek a seregét. Dávidnak nem volt fizikális harci tapasztalata harci körülmények között, viszont ő a pusztában előtte megivívta a maga harcát és csatáját. A nagy probléma az ma sok keresztény életében, hogyha jön a medve és az oroszlán, gyorsan szelfizik egyet, és felszarad az első fára, vagy elbújik az első bokorba. Miért nem lehet győztes szelfiket is kirakni? Hol van a döglött oroszlán? Hol vannak a döglött medvék? Ez az időszak erre is jó lesz, hogyha még nem is a Góliáttal, de az oroszlánokkal és a medvékkel kezdjünk el megbirkózni. Utána jöhetnek a Góliátok. Dávid sem egyből Góliáttal kezdte, hanem ő a medvével és az oroszlánnal kezdte. Ezek voltak az első harci tapasztalatai, és nem volt benne félelem. Volt egy tapasztalat arról, hogy Isten hogyan tudja őt megmenteni, hogyan tudja megszabadítani. És sok kereszténynek a Facebook profilján, Instagramján lehet látni az eltűnt aranyhalaktól, kulcsoktól kezdve a csillámló igeversekig egy csomó mindent, de a győzelmi szelfik hiányoznak. A bizonyságtételek hiányoznak. Ezeket kell kirakni, ezekkel kell előre menni, ezekkel kell bemutatni Isten győzelmét és hatalmát a nehézségek és a harcok fölött. És Dávidnak is, ahogy mondtam, ez volt az egyik kulcs dolog, hogy világosan látta, hogy ez a Góliát, ez gyakorlatilag úgy kell kezelni, mint egy olyan oroszlánt és medvét, aki a nyáj ellen támad, ami veszélyeztet Istennek a népét, Istennek a közösségét, és ezért fontos, hogy mindannyian harcoljunk ezekkel az erősségekkel, ezekkel a hatalmakkal. És ilyenkor derül ki, egy ilyen krízis helyzetben, egy ilyen nehézségben derül ki az, hogy korábban milyen volt az ima életed, milyen harcos életed volt. Mindig elfutottál a harc elől, mindig elmenekültél, mindig azt vártad, hogy valaki más oldja meg a problémádat, valaki más imádkozzon helyetted, valaki más foglalkozzon veled. és te nem voltál hajlandó igét olvasni, nem voltál hajlandó imádkozni, nem voltál hajlandó közösségbe jönni, akkor miért várod el, ha most jön Góliát, hogy sikeresen feltöröd benne a harcot? Miért leszel vesztesebben az időszakban? Azért, mert a korábbi győzelmeket kikerülted, megkerülted, nem mentél bele a krízisekbe, a harcokba, a nehézségekbe, hanem ahol lehetett, kibújtál alóla, és kibújtam alóla. Mert bizony én is jártam így, hogy voltak olyan dolgok, amiket nem harcoltam meg, és amikor belekerültem bizonyos dolgokba, akkor iszonyatosan keserves volt, mert sem tapasztalatom nem volt, sem bátorságom nem volt, sem hitem nem volt arra, hogy Isten ki tud ebből hozni. Mert nem volt meg az a háttér, ami Dávidnak megvolt, hogy az oroszlán, a medve, hogyha jött, akkor erővel és hatalommal, a kis paritjájával leradírozta, letakarította, és ezzel a szívvel, ezzel a mentalitással ment és érkezett a harctérre. Tehát fontos, hogy így állj hozzá ezekhez a dolgokhoz, hogy ne ijedj meg a harcoktól, ne ijedj meg a konfliktusoktól, mert Isten győzelemről győzelemre akar vezetni, erőről előre akar vezetni, hogy megjelenj a Sionon. De ehhez fontos, hogy a kicsi harcokat harcold meg, ne engedd, hogy mindenki, vagy valaki megoldja az én helyzetemet és a problémámat. Se helyetted senki nem fog tudni igét olvasni, nem fog tudni imádkozni, nem fog tudni szolgálni, nem fog tudni eljönni a közösségbe, nem fog tudni elmélyülni a testvéri közösségben és a kapcsolatban. Ezt neked meg kell harcolni. Kinek a maga harcát. És akkor jöhet Góliát, meg jöhet két Góliát, meg három Góliát, meg jöhetnek egy vagonnal, mert lesz győzelmi tapasztalatod. És Dávid is kicsibe kezdte el. Ha most az Úr ilyen kis dolgokra hívott, hogy kis dolgokba kell győzned. Lehet, hogy csak azért kell harcolnod, mert hitetlen családban vagy, hogy a reggeli kis 10 perces ima közösséged meglegyen az Úrral. De harcold meg, és ne engedd, hogy elmaradjon. Lehet, hogy ki kell szakítanod valahogy 20 percet, hogy esetleg igét olvassál, vagy kimenjél a természetbe, és egy kicsikét kéri az Úrtól üzenetet, kijelentést vagy látást, akkor szakíts ki ezt az időt, harcold meg ezt az időszakot, ne spórold meg. Mert később lehet, hogy már nem lesz rá időd. Amikor olyan helyzet van, amikor beleszel szorítva, amikor benne vagy a bozótosba is, minimális lehetőségeid lesznek, minimálisra szűkülnek az esélyeid, akkor meg fog mutatkozni, hogy ezek a győzelmek milyen nagy áldások lesznek majd abban az időszakban és korszakban. Ezért ne spórold meg most a kis győzelmeket, és örülj minden kis győzelemnek. Ne add fel. Lehet, hogy sokan ezt lenézik, hogy jó, hát mi mit küzdöttél ezzel 2 vagy 3 hétig, én 2 imádkoztam és megoldottam. Ne hallgass Eliávra. A kis győzelem is nagy győzelem lehet az életedben. És örülj neki, adj hálát érte az Úrnak, és légy boldog, hogy harcolhatsz. Az Ó és az Új ember közti harcról rengeteget beszél az Új Szövetség, ebben most nem is szeretnék belemenni. És a 6. Utolsó dolog ezzel kapcsolatban, hogy dicsőséget adott Istennek. Ez volt a következő dolog, hogy Dávid semmit nem magának tulajdonított. Semmilyen győzelmi értéket nem a maga részére tulajdonított. Nem a maga képességei, ügyességei, paritjázó képessége, semmilyen ilyen dolgot nem tulajdonított magának. Azt olvashatjuk a történetben, hogy amikor elkezdődött ez a csata, mégis nem is csata volt ez tulajdonképpen, hanem a Góliát elkezdte átkozni Dávidot, a hadsereget, Izraelt, mindenkit, és akkor Dávid világosan kijelenti, hogy bár a filiszteus elég komoly felszereléssel rendelkezik, Dávid azt mondta, te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregei istenének a nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. A mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek, levágom a fejedet. A filiszteusok seregének tetemeit pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek Istene. Dávid az Úrért harcolt. Dávidnak a szíve csücskében az volt, hogy Góliátot le kell győzni, mert megtámadta nem csak Izraelt, hanem Istennek a szentségét, Istennek a nevét, és Dávid ezzel a névvel Izrael seregeinek, az urának a nevében ment harcolni Góliáttal szembe, és aztán felvett 5 sima követ a patakból. Az Elak völgye az egy olyan terület volt, ahol egy patak is folyt, hol meg volt dúzadva, hol kisebb volt a patak. Dávid 5 sima kavicsot felvett. A nagy kérdés az, hogy mi is ez az 5 sima kavics, ugyanis sokan mondják, hogy az 5 szolgált ajándékot jelenti egy kicsikét allegorizálva az Új Szövetségre, de sokkal racionálisabb értelmezése van ennek, ugyanis Góliát, mint óriás, nem egyedül volt. A Sámuel könyvében tudjuk azt az egyik beszámolóban, hogy Dávid vitézei még 4 ilyen óriást győztek le, és azt olvashatjuk, hogy volt egy óriás Gátban, akinek 4 fia volt. Tehát összesen 5 óriásról tudunk, akik ebben az időben a filiszteus hadseregben voltak, és nagy valószínűséggel Dávid látta ezeket az óriásokat, és azért vett fel 5 sima követ, hogyha esetleg a bátyus védelmére előugrik az összes többi ilyen nagyfiú, akkor azokkal is tudjon valamit kezdeni. Tehát nagy valószínűséggel ezért vett fel 5 sima követ, hogy mind az 5 filiszteus óriást, ha kell, legyőzze. Ez is Dávidnak a hitét, a bátorságát és az Istentől nyert merészségét mutatja. És a csata nagyon röviden, nagyon hamar eldőlt. Dávid egyetlen egy parítja kővel, homlokon üti a filiszteust, szemöldökön találja, mind a kettőt jelent a héber kifejezés. Itt valószínűleg a leírásból kitűnik, hogy Dávid Góliát valószínűleg elájult, egy kis komóció cerebriben, agyrázkódásban részesült, majd Dávid oda megy, és élettel nem összeegyeztethető sérülést okoz neki, levágja a fejét, és erre a filiszteusok megfutamodnak, Izrael üldözőbe veszi őket, és nagy zsákmánnyal térnek vissza. De Dávidnak, ahogy mondtam, ez a harci cselekménye és győzelme, ez Isten dicsősége volt. Nem magának tulajdonította. Nagyon beszédes az utolsó versek egyike. 54. vers. Dávid pedig fölvette a filiszteus fejét és elvitte Jeruzsálembe, fegyvereit pedig a maga sátrában helyezte el. A fordításunk egy kicsit pontatlan, mert ez a sátor szót, az ohélt használja a héber a szent sátorra is, tehát lehetséges, hogy a saját sátra után, ahogy a bibliai történetből tudjuk, majd Nóbba kerül ez a kard, és a főpap majd neki fogja adni, amikor menekül Saul elől, és ezzel a fegyverrel fog majd tulajdonképpen harcolni és hadakozni. De ez volt az egyik dolog, hogy a kardot, azt elhelyezi a sátorba, és ha itt valóban elviszi majd a szent sátorba, Nóbba, akkor ez azt fejezte ki, hogy a győzelem azért az Istené, akinek ebben a sátorban szolgálnak. Ahogy a filiszteusok is mindig elvitték a maguk báványtemplomába legyőzött ellenségnek valamilyen szimbólumát, lásd például a Friedlandát, amikor elviszik, aztán majd maga Isten rendet rakott a különböző báványok között, ugyanígy Dávid is a kardját, a Góliátnak a kardját beviszi a Nóbi szentélyébe, a Nóbi sátorba, és tulajdonképpen ez is azt fejezi ki, hogy Isten volt a győztes ebben a harcban, és a másik cselekménye pedig az volt, hogy a fejét, amikor megyen hazafele Betlehembe, onnan már csak egy ugrás a sugár, pontosabban Jebusznak a városa, és elhelyezi Jeruzsálemben a fejét a Góliátnak. Sokan itt azt mondják, hogy ez egy késői redakció vagy betoldás a Szentírásba, hiszen akkor még Jeruzsálem az nem Dávid városa, illetve Saul sem foglalt el, viszont a Józsué könyvéből látjuk, illetve más bibliai beszámolókból, hogy itt már gyakorlatilag egy kicsit ilyen vegyes lakosság van. Vannak olyan részek, ahol az izraeliták megtelepednek, és valószínűleg egy ilyen helyre viszi be Dávid, és szimbolikusan kifejezi azt, hogy ez a város, ez a terület, ami majd később kiderül a dávidi történetekből, szellemi jelentőséggel bír, és ebben a városban fogja majd Dávid a Góliátnak a fejét mutogatni. És ez lesz majd a nagy kérdés számunkra is ennek az időszaknak a végén, hogy amikor ide-vissza fogunk térni a gyülekezetbe, és reménységünk szerint reméljük, hogy minél hamarabb, akkor hány Góliát feje lesz itt összegyűjtve. Ez a nagy kérdés, hogy itt fognak halmokba állni a Góliátnak a fejei, vagy pedig megzilálva, szétcsúszva, hitben, idegrendszerben, megtépázva, megviselve, kókattan fogjuk nyalogatni a sebeinket hetekig vagy hónapokig még utána. Gyűjtsük össze Góliátnak a fejét a gyülekezetbe. Álljunk majd itt sorba, hogy én legyőztem 2 Góliátot, én győztem a csüggedés fölött, én győztem a depresszió fölött, én megharcoltam a munkanélküliség harcát. Én legyőztem a családi konfliktusoknak a Góliátját, és álljunk ki bátran, beszéljünk, hogy Isten mit tett velünk ebben az időszakban. Gyűjtsünk trófeákat ebben az időben. Gyűjtsünk zsákmányt ebben az időben. Ne leszegényedve, megszegényedve, érzelmileg, fizikailag, szellemileg, kizsarolva jöjjünk ki ebből az időszakból, hanem az élő Isten kegyelme által, győzelemmel, hatalommal jöjjünk ki, és mutassuk a győzelmi trófeánkat. Ahogy mondtam, Dávid és Jézus nagyon sok mindenben hasonlít az előkép miatt is, és emlékezhetünk rá, hogy Jézus mit tett a győzelmével? Nyilvánosan mutogatta a legyőzött ellenséget. Dávid is ezt tette. Nekünk is ezt kell tenni. Ha legyőztük a Góliátot, beszélj róla, tegyél róla bizonyságot. Én mikor erre a szolgálatra készültem, elég sok harcom és küzdelmem volt, és 24 óra alatt 2 olyan profétai kijelentés és üzenetet kaptam, ami a legnagyobb mértékben erősítette meg azt, hogy ez az üzenet Istentől van. És elvette belőlem azt a sok-sok kételyt, ami ezzel kapcsolatban benne volt, hogy nem is a sorozatot folytatom, vagy nem azzal folytatom, amivel szeretném, hanem Isten teljesen más irányba vitt el. És szükséges volt, hogy ezt Isten megerősítse bennem. És azt látom és azt tapasztalom a keresztényeket figyelve, hogy ebben a helyzetben, akik tényleg odafigyelnek, akik tényleg keresik az Urat, elkezdenek működni Isten kegyelme ajándékai. A próféta ajándékok, a beszéd ajándékok, a kijelentés ajándékok elkezdenek működni a gyülekezetben. Osszuk meg egymással ezeket, segítsünk egymásnak, bátorítsuk egymást ezekkel, hogy győztes életet tudjunk élni. Legyünk győztesek ebben az időszakban, ne vesztesek legyünk. És nem tudjuk, hogy ez a pauz mikor fog véget érni, meddig fog még itt Góliát kiberohangálni az életünkben, a gyülekezetünkbe. De győzzük le az előttünk álló ellenséget. Ne adjunk nekik teret, ne engedjünk nekik olyan helyet, ahol megfoghat bennünket, ahol bozótba kerülhetünk. Ne adjunk át területet az életünkből, mert most lazíthatunk, vagy pihenhetünk. Ne legyünk laodíceai keresztények, hogy langyosakká válunk. És engedjük, hogy legyen egy feltört szív az életünk. Munkálkodjon Isten ebben az időszakban. Lehet, hogy most valakinek nem nagy győzelmekre van szüksége, nem nagy góliátokkal fog csatázni, hanem Istennek el kell benne végezni egy mély szántást az életében. Akkor enged, hogy Isten ebben az időszakban gyógyítson, rehabilitáljon, szóljon hozzád. Ez is egy győzelem lesz, hidd el, saját magad fölött kell győznöd. Ez is legalább olyan nagy küzdelem és csata, mint amit Góliáttal kell megvívni. És végezetül Dáviddal kapcsolatban egy igét szeretnék felolvasni, legyen ez bátorítás számotokra, és ez meg fogja értetni veletek azt, hogy Dávid miért gondolkozott így, Dávid miért tudott így győzelmet aratni, miért tudott ellene menni a negatív beszédnek, miért tudott a megjutalmazásra tekinteni, miért voltak harci tapasztalatai, mert neki a felkenetés révén az élő Istennel egy olyan személyes és szoros közössége volt, amely sikerre tudta őt vinni. És mi bennünk is ugyanaz a szellem van, mint Dávidban. Ugyanaz a kenet van bennünk, mint Dávidban. Engedjük, hogy munkálkodjon bennünk. Ez az igevers pedig így hangzik. Megtaláltam szolgámat Dávidot, szent olajommal kentem fel őt. Kezem állandóan vele lesz, sőt az én karom erősíti meg őt. Nem igázza le őt az ellenség, és a gonosz ember sem nyomorgatja. Mert előtte rontom meg szorongatóit, és verem le gyűlölőit. Hűségem és kegyelmem vele lesz, és nevem által lesz magasztos a hatalma. Ezt az áldást kívánom én is minden hallgató és minden néző életére. Amen.